És vendégemmel Hámori Mátéval, aki a Danubia zenekar művészeti vezetője, karmester, a magyar zenei élet meghatározó alakja, akit köszöntök. Szia, szép napot!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
És talán kezdhetem is azzal, hogyha nem bánod, férfiak esetében ez nem szokott nagy probléma lenni, hogy nemrég kerek évfordulod volt, az Isten éltessen nagyon sokáig.
Köszönöm szépen!
Már ugyan a 8 napban nem vagyunk benne, de még, mert a február rövid volt, szóval benne vagyunk abban, hogy te nemrég voltál 40 éves, és gondoltam, hogy hát lehet, hogy innen is nézhetünk egy kicsit vissza, de amúgy is szeretnék egy picit visszanézni a te életedre, mert hát megnéztem, hogy honnan jössz, és azt látom, hogy egy komoly tudományos környezet is volt mögötted, édesapád révén, Hámori József biológus, tudós ember kapcsán. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az, ahonnan te érkezel, onnan nagyon-nagyon sok inspiráció és hatás ért téged. Hogy jutottunk el a zenéhez?
Hát gyorsan egyébként, de nem csak édesapám, édesanyám is kutató, orvos, tehát ilyen nagyon full természettudós közegbe születtem, de egyébként az az érdekes, hogy apámnak is mindig a zene, az fontos része volt az életének, és én először őt kezdtem utánozni, aki nagyon jól zongorázott, jazz általában, és akkor ilyen pár éves koromban elkezdtem pötyögni valamit a zongorán.
E kutatóorvos szabad idejében zongorázott?
Hát miért, Einsteinnek a kedvenc foglalkozása a hegedülés volt.
Abszolút, tehát lehet. Csak...
Abszolút. Ő nagyon, sőt, amikor egyetemista volt Szegeden, akkor abból élt konkrétan, hogy bárokban jazz zongorázott az 50-es években.
Csodás.
Úgyhogy abszolút ez otthonról jött, és nagyon támogató közeg volt. Tehát és azt kell, hogy mondjam, hogy a művészethez egy nagyon jó kiegészítés a természettudományos gondolkodás, meg egyáltalán a világnak a feltérképezése, mert tulajdonképpen mi azt csináljuk az érzelmek oldaláról, mint amit a természettudománya a tények oldaláról, feltérképezzük a világot.
Én nagyon látom a kettő közt az összefüggést, azt, hogy ez hogy egészíti ki egymást, és azt, hogy mennyire széles látókört ad, és milyen színes világot. Azért is gondoltam, hogy megállja a helyét a kérdés, hogy hogyan került be, de nincs ez messze egymástól.
Nincs, és szerintem szépen kiegészítik egymást. Én a mai napig imádok természettudományos dolgokat olvasni, meg egyébként nagyon, tehát messze, nagyon cikiben műveletlen vagyok a természettudományos területen, ahhoz képest, hogy a szüleim honnan jöttek. Aha. Legalábbis ahhoz a szinthez képest, amiben én belenőttem, ahhoz képest vagyok tudatlan, és azért mindig nagyon izgalmas látni, hogy annyira félelmetes az evolúció, vagy egyáltalán az ember felépítése, vagy egy lepkének a felépítése, és ezekben az apró dolgokban az ember meglátja ugyanazt a szépséget, mint amit a zenében meg lehet látni. Nincs különbség.
Na de akkor menjünk a zenei fejlődésedre. Szóval hallottad, láttad, körülvett, elkezdtél te próbálkozni.
Utánozni, hát mindennek ez az alapja, az ember elkezd
az
utánozni.
Az utánzás, igen.
És aztán valahogy úgy gondolták a szüleim, hogy jó lenne rendesen megtanulni zongorázni, ezért felbéreltek egy tangóharmonika tanárt, azt nem tudom, hogy jött, de ő tanított végül is zongorázni először, aztán beirattak zeneiskolába, és aztán viszonylag hamar elkezdtem ilyen saját kis dalokat, darabokat pöntjögni, és innen jött a zeneszerzés az életembe, és az első hivatásos ilyen végzettségem, vagy nem tudom, iskolám a Konziban délutánonként zeneszerzés órákra jártam, és igazából utána jött, már csak 18 éves koromban a karmesterség.
Annyira érdekes nekünk halandóknak ez, hogy zeneszerzés óra, tehát ugye ez ugyanaz, mint tudod, az íróknál, az írás tanítás, pedig vannak ennek olyan fogásai, alapjai, amiket meg lehet tanítani, de azt gondolom, hogy ezek csak ilyen mérföldkövek.
Persze, de hát most, ha megnézed, a kreatív írás az most az egyik legnépszerűbb ilyen...
Világos.
Nem tudom, de időtöltés az intellektuell körökben. Szóval a zeneszerzés az valóban van egy rész, ami megtanulható, megint az utánzás. Nekünk ott egy csomó stílusgyakorlatot, tehát kell tudnod Mozart stílusban írni, Bach fúgát írni, Palestrina ellenpontot írni, kell tudnod romantikus karakterdarabot írni, tehát le kell utánoznod, hogy a festő is úgy tanulja meg a művészetét, hogy elkezdi lemásolni a nagymesterek műveit. Mi is tulajdonképpen ezt csináljuk. Tehát Bach nem máshogy tanulta meg a zeneszerzést, mint hogy kéziratokat másolt szakmányban, tehát több száz oldalt, és amíg lemásolta, addig hallotta is, hogy mi szól belül a belső hallásával, és megtanulta azt a stílust. És ezért tudott, anélkül, hogy utazott volna bárhova a világon, olasz, francia, németalföldi stílusban komponálni, mert lemásolta őket. Tehát így egyszerű a dolog, csak hosszú ideig tart, de minket is így képeztek a zeneszerzésre, és aztán, amikor már tudod, hogy kell utánozni, létrehozni, akkor jön a kreativitás és a saját gondolat.
De na, például erről fogalmam nem volt, hogy ez így működik, és rögtön az volt bennem a kérdés, hogy akkor ezek szerint neked tudnod kell azt, hogy Mozart és Bach és a többiek hogyan csinálták, hogyan éltek, de aztán utána, hogy elkezdtél róla beszélni, már ki is derült, hogy igen, valószínűleg sok mindent is tudsz róla, és ez meg már önmagába szerintem felkelti az érdeklődést másban.
Abszolút, tehát hogyha egy kicsit beleásol valamiben, megkapargatsz valamit, akkor mindig lejön még egy csomó vakolatréteg, és alatta még van egy még rősibb, még nagyobb. Kinyitsz egy ajtót, és akkor ott van 30 ablak. Tehát amikor Mozartot megtanulod, vagy nem lehet megtanulni, de elkezdesz Mozart menüetteket írni, akkor ott megjelenik Haydn, aki az idősebb barátja volt. Amikor Haydnba kicsit belenézel, akkor ott megjelennek a Bach fiúk, akik hatással lehettek rá. Amikor Bach fiúkat megnézed, akkor ott van a papa, aki egy óriás. Akkor Bachot megnézed, akkor ott ezt úgy mondta Umberto Eco, hogy óriások vállán állunk, vagy van egy ilyen könyv, aminek ez a címe. Igen. És tényleg ez van, hogy ezek így egymás vállára álló nagyságok, és mi, amikor tanulunk egy művészetet, akkor az nem csak itt és most van, hanem az több ezer évet próbálunk, és annak az eredményeit, annak a tudását próbáljuk valahogy feltérképezni. Ezért végtelen dolog a zene. Tehát nem lehet megunni, és remélem nem lehet nyugdíjba menni, legalábbis karmesterként, mert annyira végtelen a zene történet, hogy igen, hát még feltolják az ember, tudod, ilyen tolószékben is az utolsó. És ez konkrétan így szokott lenni.
És hogy... az egyik olyan szakma, amiben létezik ez a dohánység, nem? Hogy akkor...
Minél öregebb vagy, és minél nyomorultabb fizikálisan, annál nagyobb a respekted, és annál jobban
meg
elismernek.
Szomorodj is meg egy kicsit, és csak hadd donálsz, és akkor aztán igazán nagy művész
leszel. Akkor mindent elfogadnak. Igen, akkor lehetsz gonosz a zenészekkel, mondhatsz nekik csúnyákat, bár ma már ez sem igaz teljesen, de nem is ez a lényeg, hanem hogy valószínűleg emögött az van, hogy ez a tudás, ez azért kell az a 40 év alatt nincs karmester, ugye, Karajan mondta, és igazából 80 év alatt sincs.
Hál' Istennek, te már betöltötted ezt.
Hát a 40-et, igen, a 80-ig még várni kell.
Igen, igen, de most jön majd az időszak, amikor aztán annyi mindent magadra szedhetsz. De ahogy beszélsz erről, hogy hogyan lehet tanulni, ez nagyon-nagyon izgalmas, és rögtön az jutott eszembe, hogy vajon én miért nem hallottam erről így soha? Tehát azért, ugye volt pár énekórám, nem tudom, tizenvalahány év oktatás alatt.
Az énekórán, azért sokszor nem feltétlenül azzal foglalkoznak, amivel kéne. Tehát van közmegegyezés sajnos, és most tényleg tisztelet a kivételnek az, hogy az énekórákat általában utáni szokták a gyerekek.
Hát,
miközben szerintem a potenciálisan az egyik legélvezetesebb óra kéne, hogy legyen.
Hát és egy nagyon sok mindenkit termelhetnek ilyennek a pályának.
Meg nem is csak a pályának, hát a te életed is egyszerűen igen. Sokkal szebb igen. Lesz, hogyha a zene az életed részévé válik, még akkor is, ha te magad nem zenélsz, bár az a legjobb, ha zenélsz is.
Vagy hát énekelsz. Igen, az még soha az életemben nem jutott eszembe, hogy bármi, tehát a zenével való kapcsolatomhoz köze lenne bármelyik énekórának. Ez tényleg.
Ez nem jutott eszembe. Hát nem. Nekem se, és amikor én iskolába jártam, akkor annyira nem tetszett az énekor, hogy egy beadványt megfogalmaztam az igazgatónak, hogy kéne tanítani az éneket, egy ilyen több oldalas beadványt, aminek még annyi volt az eredménye, hogy levezesse a kis kamasz a gőzt, hogy adtak egy énekórát, hogy ezt én tartsam meg.
De legalább adtak.
De adtak, és az egyébként nagyon meghatározó volt későbbi pályámon, mert akkor ez olyan hatást sikerült elérnem, a Bach János Passiót hallgattuk, és meséltem róla az osztályomban, hogy ez a hatás, és hogy hatást tudok elérni zenével olyan embereknél, akiknek semmi köze nincs hozzá. Egy tulajdonképpen az egész pályám és minden, amit csinálok, az ebből az énekórából
táplálkozik. Hát igen, de ez csodálatos. Mondhatták volna azt, hogy ülj le egyes.
Igen, jó iskolába jártam, tehát ilyen szempontból abszolút. Egyébként kettest kaptam akkor énekből, mert nem volt füzetem. Tehát én voltam valószínűleg már...
Ez meghatározhatja, nagyon az
érdemlégyet. Már magasabban képzett voltam, mint az énektanár, de kettest kaptam, de végül is zenész lettem, úgyhogy...
De ez nagyon fontos, hogy volt benned egy igény arra, hogy másként kéne, és igen, mondhatjuk azt, hogy a te életpályádnak egy nagyon fontos része az, hogy tényleg eljuttasd a zenét, a zene szeretetét, a zene élvezetét különböző korosztályokhoz. Nézzük először azt, szerinted mit jelenthet egy ember életébe, és akkor menjünk a kisgyerekkorhoz, mit jelenthet egy ember életébe, hogy a zenével találkozik? Hogy hall ének hangot, hogy hall zenét, hogy ez az élete része, és miből marad ki, akinek ez mondjuk valamiért nincs?
Én úgy szoktam fogalmazni egyszerűen, hogy amit a szavak el tudnak mondani, az egy bizonyos világot lefed, és amit már nem, ott kezdődik egy másik, sokkal hatalmasabb világ. És a zene ezt a hatalmasabb világot, erre nyit egy ajtót. Tehát az érzéseinknek egy nagyon jelentős részét, az érzelmeinknek nagyon jelentős részét nem tudjuk kifejezni szavakkal. Viselkedéssel is nehezen sokszor, és a zene pont erre a nehezen kifejezhetőre nyit ajtót. Ez ősibb, mint a beszéd. Tehát azt mondják az agykutatók, hogy hamarabb volt a zene, mint a beszéd képessége. Tehát valahol fontosabb a mi emberi létezésünkhöz a zene. És amikor egy kisgyerek zenét hall, vagy először énekel, vagy énekel neki az anyukája, akár az anyamékben, akkor én úgy képzelem, hogy erre a hatalmasabb, ősibb, valódi világra nyílik neki egy ajtó. Arra egy lehetőséget kap egy eszközt, hogy ezt megélje, azokat az érzéseket, amikhez szegényes a nyelv. És ha valakinek hiányzik a zene az életéből, akkor tulajdonképpen a létezésének a legnagyobb, legszélesebb alapjaitól van elzárva bizonyos értelemben. A zene az nem csak egy ilyen díszítő elem, az nem csak egy ilyen szórakozási forma, az a létezésünknek egy nagyon-nagyon alapvető, az ön megértésünknek és az ön kifejezésünknek egy nagyon alapvető eszköze, olyan alapvető, mint a levegő vagy a víz.
Olyan érdekes ez is, hogy és közben annyira ösztönös is lehet, hogy valahogy, képzeld el, én azt vettem észre a környezetembe, hogy ha valakit soha, akár nem is beszéltünk zenéről, és nem is énekeltünk soha együtt, meg nem jártunk olyan helyre, de amikor valaki kismama lesz, akkor elkezd még a rosszabb hangú is, tehát aki saját magáról azt vallja, hogy ja, hát én nekem nincs is hangom, és az is valahogy elkezd dudorászni, énekelni.
Hát mert talán azért, mert a terhesség is egy olyan atavisztikus élmény, ami a visszavezeti a nőket ehhez a nagyon ősihez. És ott megtapasztalják abban az életben azt a szavakkal kimondhatatlan. De és egy terhes nőt, vagy egy anyukát megkérdezel, hogy foglalja már össze, hogy mi a terhesség, akkor mond ilyen-olyan dolgokat, de igazából a lényeget nem tudja megfogni. És ez ugyanaz a világ, amire a zene egyébként alkalmas, és lehet, hogy ösztönösen ilyenkor visszanyúl egy sokkal ősibb kifejezési formához, amikor a gyerekével kapcsolatot tart, és a gyerekek az énekhangra egész másképp reagálnak erre. Van egy csomó kutatás, hogy ugye megismerik az anyuka hangját nyilván, de az énekhangja is megnyugtatólag hat rájuk, sőt, az embrió idegrendszeri fejlődésében a zenének már nagyon fontos szerepe van.
Milyen érdekes ez, és az, hogy valóban mennyi érzelmet ki tud fejezni, illetve visszafelé is működik, hogy amikor, ezt biztos sokan ismerik, vagy mindenki ismeri, hogy amikor nem is számítasz egy hangzásra, egy dalra, de valahol megszólal, és neked ahhoz vannak érzelmeid, akkor azok rögtön előtörnek. Ugyanúgy, mint tudod, egy illatnál. Ha megérzel egy illatot, akkor lehet, hogy társul hozzá egy kép, egy emlék. És a zene már csak a dallam is ugyanilyen.
Hát ez abszolút be vannak nekünk tározva a zenei emlékek, azok az emlékek is, amiket nem hallottunk. Tehát ugye nem csak arra lehet emlékezni, amit már konkrétan átéltél, hanem vannak ősibb dolgok. És ugyanígy, amikor egy felnőtt ember azzal szembesül, hogy először hallgat meg egy Mozart requiemet mondjuk, és ott valami bekattan, és soha nem hallgatott még ilyet, vagy nem is gondolt, hogy a klasszikus zene érdekes lehet, és valami bekattan, akkor amit te mondasz, ez az emlék élessé válik, és egyszerűen megjelenik teljes valóságában az az érzet, amit az a Mozart mű kifejez, amit nem tud szavakkal elmondani, és ez az ereje a zenének, ezért nem tűnik el, és én sem félek attól, hogy el fog valaha tűnni, még akkor is, ha lehet, hogy ma kevesebben hallgatnak aktívan zenét, inkább háttérben. Mert ezek az érzetek, ha ezt egyszer átéled, ez olyan, mint egy drog, hogy utána már újra és újra át akarod élni ezt az érzetet, mert semmi más nem fogja tudni kihozni belőled, csak a zene.
Na, ez is eszembe jutott, hogyha nem aktívan, hanem háttérben hallgat zenét valaki, vagy egy gyerek körül az megy, annak is ugyanúgy megvan a hatása, vagy fontos, hogy legyen meg az a kapcsolódás, a tudatos kapcsolódás a zenével?
Szerintem egy bizonyos életkorban, meg élethelyzetben az is abszolút tud működni, és hasznos is lehet. Az egy más, az a figyelő zenehallgatás, amiről most beszéltünk, vagy amire utaltam, az egy másik élethelyzetet követel. Ott már kell tudni kizárni a világot, és kell tudni koncentrálni. Nem biztos, hogy a gyerekek fogják tudni ezt elsőnek megtenni, bár azért mi az előadásainkkal törekszünk erre, hogy legyenek ilyen helyzetek.
Na igen, térjünk is rá erre, mert hogy ugye a klasszikus zene minél szélesebb körű népszerűsítéséről beszéltem, hogy ez neked fontos, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ma már léteznek olyan jellegű előadások, olyan Igen, olyan jellegű előadások, amelyek figyelnek arra, hogy hogyan is lehet bevonni a fiatalabb korosztályt, a gyerekeket, tehát hogyan lehet ezt az élményt megadni, illetve ezt az utat megmutatni. Ugye van a klasszikus, tudod, a Pretty Woman-ben Richard Gere mondja, hogy az operával való találkozás, vagy komoly zenével való találkozás, az első találkozás mindent meghatároz, vagy elvarázsol, vagy pedig lehet, hogy soha többé nem találkozol vele, mert hátat fordítasz neki. És erre nekem a saját gyerekkoromból van élményem, mert az én édesapám nagyon szerette a komoly zenét, nagy opera rajongó volt, és hát az ő eszközei az akkori kornak megfelelő, gyere, elmegyünk, megnézzük. Életemben annyi ideig nem néztem egy csillárt.
3 órás operát a gyerekkel.
Igen, hogy atya úristen, hogy milyen, tehát nem jutott el. És nagyon örülök, hogy ma már vannak más lehetőségek, úgyhogy mondd, hogy ti mit találtatok ki, vagy te mit találtál ki, és hogy gondolod, hogy el lehet jutni?
Hát én is azért találtam, mert én is néztem a csillárt 3 órán
na,
keresztül az opera a legfelső emeletén.
Akkor tudod, miről beszélek.
Meg voltak iskolai koncertek, amiket halálra untam, és akkor, amikor én nekem ez a találkozás a zenével megvolt, akkor rájöttem, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Röviden, én 20 év alatt kísérletezgettem ki nagyjából, hogy ez hogy érdemes csinálni. Most az általános iskolás korosztályról beszélek elsősorban. És nagyjából nagyon egyszerű a képlet, 45 perc, nem hosszabb az előadás.
Ez mondjuk csodálatos, igen, ez egy tűrhető neki.
80% humor, tehát nevetniük kell végig. 20% komoly, ez működik. A komoly nem ismeretterjesztés, nem életrajzi adatokat sorolunk fel. Nem az számít, élmény kell. Tehát az, hogy a zenéhez élményszerű kapcsolódása legyen, interaktívak az előadásaim, nagyon sokszor bevonom a gyerekeket fizikálisan is, tehát van szimfonikus táncházom például, ahol különböző táncok vannak a pogótól a keringőig, élő szimfonikus zenekari kísérettel. Ezt a felnőttek is szerintem szívesen kipróbálják. De bevonom a társművészeteket, vannak táncosok, van irodalom benne, van benne élő képzőművészeti alkotás, nagyon sokfélék az előadások. Ez a legfontosabb, hogy élményszerű legyen, és a szenvedélyt át kell tudni adni, ami minket a zenéhez köt. Ugyanis a gyerekek tökéletesen értenek mindent. Tehát a gyerekek nem hülyébbek, mint a felnőttek, csak tisztábbak. Ennyi a különbség. És hogyha te hiteles vagy, és őszinte szenvedéllyel adod át, és figyelsz arra, hogy lendületed, dramaturgiája legyen egy előadásnak, ne legyen túl hosszú, kellően változatos legyen a zenék, ne legyenek túl hosszúak, mert tekintettel kell lenni a gyerekek figyelem spektrumára, ami azért egy pár másodperc, mondjuk 15 másodperc, aztán leenged, azt 15 másodperc leenged, ezt le kell tudni követni. És akkor működik a dolog. És a szeretet és a szenvedély a két kulcs szó szerintem ebben. Mind a kettőtre nagyon nyitottak a gyerekek. És van olyan előadásom, amiben egy Hári előadás, ahol végig röhögjük az egészet. Én öreg Hárinak vagyok öltözve, bajusszal, meg ilyen parasztkúnyába. És egy pont van, ahol azt mondom, hogy de hát ez már mind olyan régen volt, és az én őrzsém sírján is diófa nőtt régen. És ez egy komoly pillanat, mert akkor értjük, hogy meghalt a szerelmem.
Igen.
Soha nem röhög senki. Tehát ezt akár gimnazisták, akár... Tehát pontosan érzik a 6 éves is, meg a 14 éves is, annak ha fel van építve, és előtte ott megvolt a humor része, és szóval én azt gondolom a legjobb közönség a gyerekek.
És a legőszintébb. Tehát nagyon gyors a visszajelzés.
Hát ha nem ő jó, nem amit csinálsz, akkor...
Ő nem fogod udvariaskodni.
Nem udvariaskodik. És én ezeket végig jártam, ezeket a lépcsőket, mert az első megbízatásom ez karmesterként az ifjúsági koncert volt. Mert ugye azt szokták lepasszolni, hogy azt csinálja, az a reszli. És én azt gondolom, a mai napig pedig ma már tényleg nem elég sok mindent csinálok, de a legfontosabb munkám azok a gyerekkoncertek. Mert az alapozza meg az összes többit. Tehát az, amit te is mondtál, az első találkozás, az perdöntő lehet. Egy találkozás nem elég, tehát mi iskolákba is járunk, a Danubia zenekarral visszajárunk minden évben, mert ez úgy működik, hogy 6-7-8-9-10 évesen is kell, hogy találkozzon, lehetőleg évi kétszer élményszerűen ezzel. Amikor már megismeri a hangszereket, megismer engem, megismeri a zenekart, és már tudja azt, hogy nem kell félni ettől a műfajtól, és jól fog szórakozni, és szépet fog, és át fog élni valami felemelőt is, a szép és a vicces mellett, akkor már várni fogja.
Most ezen a hétvégén lesz Kalandra Fül Fesztivál, ami tulajdonképpen az egyetlen klasszikus zenei fesztivál gyerekeknek és családoknak.
Igen, Magyarországon az egyetlen, Európa szinten is nagyon kevés ilyen van, amiről én tudok.
Igen, és ebben ugye ti lesztek, és ez az egyik, ugye a Kalandra Fül az, ami elsősorban a kisebb gyerekeknek szól, mert aztán vannak olyan előadásaitok, ahogy megyünk tovább, különböző korosztályoknak szól, és eljutunk a felnőtt korig. És én azt javaslom, hogyha most zenélünk egyet és visszajövünk, akkor beszéljünk arról is, hogy ha véletlenül kimarad ez a gyerekkor, akkor van-e még lehetőség a klasszikus zenével találkozni, és hogyan, te mit gondolsz erről, jó?
Oké.
Hámori Mátéval jövünk vissza a zene után, addig is maradjatok ti is.